Egyenemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérém, az ige hirdetés alapigéjét, Pál apostol sorait fogom felolvasni a korintusiakhoz írott első levélből, a 12. fejezetből, egy hosszabb szakaszt, a 12. és 26. versek közül a következőképpen. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincsen rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjának tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amely ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe. Az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. A dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, itt az ige hirdetés elején egy régi, azt gondolom, hogy sokunk által megélt példát elevenítenék fel, vagy hát szituációt elevenítenék fel. Biztos láttunk már általános iskolákban, középiskolákban, különböző nyári, ifjúsági táborokban, kortárs csoportokban olyan élethelyzetet, amikor a fiatalok egy-egy kijelölt csapatkapitány vezetésével a csapatokat alakítanak, elosztják saját magukat egy röplabda versenyre, egy foci meccsre, egy bármire. És érdemes megnézni azt, hogy ilyenkor hogyan választanak a fiatalok csapatot. Én még a sörhasam előtt viszonylag jól kisportolt emberke voltam, mert 12 évig kézilabdáztam, úgyhogy nem volt problémám abból, hogy mindig én maradtam utoljára, de azért sokszor gondolkodtam azon, hogy mennyire igazságtalan ez az egész helyzet. Mert amikor például testnevelés órára felsorakoztatott bennünket a tesi tanár, és kiválasztotta a dacban focizó két osztálytársamat, hogy akkor alkossatok csapatokat, ők nyilván a saját csapattársaikat húzták be először. És aztán utána ment a sutyorgás meg a méregetés, hogy akkor a maradékból ki az, aki a legkisebb teher lesz a csapat számára. Nem a legnagyobb fegyvertény, a legkisebb teher. Mert szemüveges, mert csonkabonka, mert egy kicsit nagyobb darab, mert mackós a mozgása, mert tudjuk jól róla, hogy inkább matematikából ügyes, és nem labdarúgásból. És aztán ment a sutyorgás is ilyenkor a csapat vezéreknek a fülébe, hogy akkor még a Tibit hozzuk el, meg a Ferikét, a Marikát meg hagyjuk a végére. És így azon gondolkodtam, hogy mennyire megalázó ez a helyzet. Mert lehet, hogy aktuálisan abban a csapatsportban éppen, nem tudom, valaki, akinek 8 diopriás a szemüvege, az nem biztos, hogy ő lesz a legerősebb, de mit él az át, aki utoljára marad? Aki már csak a maradék. És azért hozom ide ezt a példát, kedves testvérek, mert egy dolgot a gyerekektől meg lehet tanulni, ez pedig az őszinteséget. A gyerekek őszintén szeretnek, és nevelek két lurkót, úgyhogy azt is pontosan tudom, hogy őszintén utálnak. Nem rejtik az érzéseiket véka alá. És ha ezt megnézzük a gyerekek között, hogy hogyan működik, akkor érdekes térképet kaphatunk a felnőtt létezéshez, ahol már vannak színfalak, meg néha elrejtjük az érzelmeinket, de amikor csapatot kell választani valamilyen társadalmi helyzetben, akkor azért nekünk is megvan a véleményünk a másik emberről. És aztán annak vagy cizelláltan, vagy egyéb módszerekkel adunk hangot, de hogy megvan a vélemény. És ez azért izgalmas számomra, aki most hívő keresztényként állok itt a testvérek előtt, mert mindemellett viszont van egy olyan csapatunk, amiben nem mi választottuk saját magunkat, hanem bennünket választottak. Van egy olyan csapatunk, az egyház, aminek a csapatkapitánya azokat választotta ki ebbe a csapatba, akik alkalmatlanok arra a feladatra, amivel itt most szembe fogunk nézni. A gyülekezet építésnek a feladatára, a közösség megélésének a feladatára, az Isten hitnek a hétköznapokban való megélésére. De alkalmatlanok vagyunk. És mégis az elmúlt 2000 év egyház története az nagyon sok esetben szól arról, hogy mi azt hiszük, hogy alkalmasak vagyunk, és akkor csak dátumokat mondanék, 1054, 1517, és akkor még lehetne sorolni még az egyéb egyház szakadásokat, mind a mellett, hogy egyébként mindig volt olyan fél, akinek igaza volt, félreértés ne essék. Tehát azért sose tudtuk a feszültségeinket az egyházon belül megbeszélni, úgyhogy abból ne legyen valami következmény, amit aztán hosszú évszázadokon keresztül hordozunk. Az utolsó dátumra hadd kanyarodjak vissza. Luther sosem akart egyházszakadást. Ő neki hatalmas szív fájdalma volt, hogy az egyházszakadás végbe ment. És akkor ezzel kapcsolatban csak még egy dolgot hadd mondjak el, mert amikor gondolkozunk azon, hogy mit tesz bennünket közösségé, mit tesz bennünket keresztényé, azon belül mit tesz bennünket evangélikussá, én sokszor nagyon szeretem provokatívan használni a stólát a nyakamban, ami itt Magyarországon legalábbis a katolikus testvéreknél maradt meg, mert nagyon sokszor hallottam vissza azt, hogy hát de az katolikus. És akkor én sokszor szeretek visszakérdezni, és mi az evangélikus? Az, ami nem katolikus? Mi a keresztény? Az, ami nem zsidó, meg muzulmán? Nem mindig a másik ellenébe kell definiálnom önmagamat. És a stólára visszakanyarodva a 3. században találják ki a stólát, akkor még nem volt római katolikus a felekezet, vagy legalábbis nem ebben a formában. Lényeg a lényeg, hogy a feszültségeink kapcsán nagyon sokszor sodródunk úgy konfliktusba a másik emberrel, hogy megpróbálunk úgy felvenni egy pozíciót, amiben én saját magamat úgy értékelem, hogy én nem ő vagyok. Az evangélikus az nem katolikus. A nyugati keresztény az nem ortodox. A keresztény ember az nem zsidó. És a többi, és a többi. Pedig kapunk mi a Krisztustól egy sokkal egyenesebb utat, kedves testvérek, mert világosan elmondja a Krisztus, hogy ki a keresztény. De az, aki a megváltását elfogadja. Teljesen mindegy, hogy mi az anyanyelve, teljesen mindegy, hogy milyen a bőrszíne, teljesen mindegy, hogy egyébként milyen kultúrából jön és kultúrából fakad, az a keresztény, aki a Krisztus megváltását úgy fogadja el, ahogy az a nagypénteki Golgotában nekünk adatott. És ezt azért érdemes végigrágni, mert az emberi életünk az tele van feszültségekkel és konfliktusokkal. A társadalmunk is tele van feszültségekkel és konfliktusokkal. És vannak sokszor nagyon hangos hangadók, akik mondanak ezt, azt, amazt, és néha elhisszük, hogy aki hangosabban beszél, annak van igaza. De hát azért ez nem feltétlenül így van. És ha behozzuk ezeket a konfliktusokat a gyülekezetbe, akkor, vagy megnézzük, hogy a gyülekezetben milyen konfliktusok vannak, vagy az egyházon belül most éppen aktuálisan milyen konfliktusok vannak, akkor itt is lehet néha találkozni azzal, hogy vannak hangadóbb felek, akik elmondják a maguk véleményét hangosan, és vannak sokan, akik közben csöndben maradnak, de ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy egyetértenek, csak inkább vagy nem vállalnak fel egy vitát, vagy inkább nem minősítik a vitát. És ezekben a szituációkban érdemes végig gondolni azt, hogy én hogy állok meg a másik emberrel szemben. Pál apostolnak ez a szerintem nagyon barokkosan megfogalmazott mondatsorozata arról, hogy mi hogyan vagyunk egy testnek tagjai, ez nagyon szépen vezeti végig azt, hogy mennyire jó az, hogy nem ugyanúgy gondolkodunk. Mennyire jó az, hogy nem ugyanarra vagyunk jók. Mennyire jó az, hogy adott esetben eltérően látjuk a világot. Vagy eltérő szempontokból vizsgáljuk a világot. Mert ez így van rendjén, ettől vagyunk emberek. Ez egy teljesen hétköznapi dolog. Az a probléma, amikor ezt nem tudjuk összeegyeztetni. És amikor én megállok a vita helyzetben a másikkal szemben, akkor egy nagyon fontos dolgot tisztáznom kell és rögzítenem kell saját magamban. Akkor is, hogyha éppen nem értek egyet vele, vagy mondjuk ki nyíltan zavar az, amit csinál. Mégpedig az, hogyha ő is keresztény, illetve tök független attól, hogy ő is keresztény-e vagy sem, a Krisztus keresztje az érte is adatott. És én nem leszek értékesebb azért, mert máshogy gondolkodok, vagy nem leszek értékesebb azért, mert felismerem a Krisztus keresztjének a mondani valóját az életemben, hanem én nekem csak a felelősségem nő ilyenkor, kedves testvérek, mert tudom, hogy mit jelent a kereszt. A másik nem biztos. Ott a beárkolt lövészárkok túloldalán, a vitahelyzet túloldalán, nem biztos. De nem támadhatom le. Nem érvelhetem le a vitából a aljas megoldásokkal, vagy hangadásokkal, mert azért, mert elkezdek én lenni a hangosabb, független attól, hogy melyikünknek van egyébként igaza, akkor pont arról feledkezek meg, ami a Krisztusi alap. Az Isten szeretetéről, az Isten kegyelméről és az Isten irgalmáról. Ami az én életemben, onnantól kezdve, hogy kereszténynek vallom magamat egyébként, alap. Megkérdőjelezhetetlen alap. Nagyon izgalmas, hogy hogyan rendezzük az emberi konfliktusainkat. Nagyon izgalmas kérdés az, hogy ezekben a helyzetekben mit látunk bele, mert én két végletet látok, kedves testvérek, az egyik a keresztény alázatot egy ilyen nagyon vak megalázkodássá, a leredukáló álláspontot, hogy a keresztény ember nem szólhat, meg nem beszélhet vissza, nem hiszem, hogy egyébként ez az igaz. A másik pedig az, amikor a kegyességeink mögé csomagoljuk az állításainkat, és azt hiszük, hogyha mi azt imádságos szeretetnek álcázva mondjuk el, akkor az igazzá válik. Pedig a mi igazságainktól függetlenül, hál' Istennek, fölöttünk folyamatosan van egy igazság, az pedig az Isten igazsága. Ez pedig az, hogy a csonkák, meg a bonkák, meg mindenki, aki máshogy gondolkodik, ugyanannyit ér az Isten szemében. Függetlenül attól, hogy nekem mi a véleményem a másikról. Az előző szolgálati helyemen volt egy nagyon izgalmas és érdekes beszélgetésem. Olyan, nem biztos, hogy jól kezeltem egyébként, így utólag visszagondolva. Élt a közösségben egy kedves figura, aki tényleg nagyon sokat mert és szeretett beszélni a hitéről. Bár tény is való, hogy sokszor olyan helyzetekben is, amik mondjuk alkalmatlanok voltak erre, de hát ő komolyan vette az írás, hogy állj elő vele, akár alkalmas vagy alkalmatlan, ő a postán, a boltban bármikor mert erről beszélni, akkor is, hogyha az ember éppen rohant volna tovább. De nem volt egyébként vele semmi problematika. És akkor egyszer csak hallom a beszélgetést a háta mögött, ugye hogyan választunk csapatot, és akkor rákérdeztem, hogy de hát mi a bajotok vele? És akkor azt mondják nekem, hogy tisztelendő úr, az a bajunk vele, hogy agyára ment a vallása. És én meg így néztem, hogy hogyan mehet valakinek az agyára a vallása? Tehát ezt így hogyan gondoltátok, testvérek? Tehát, hogy így ilyet nem lehet mondani, ilyet nem lehet kijelenteni. Nézzünk már egy picit mögé annak, hogy az emberi életeknek a lapjaira mi van közbeírva. Van annak háttere, hogy ő miért beszél ennyit a vallásáról, csak ti az elmúlt 30 évben azt nem hallottátok meg. Van annak háttere, hogy ő miért beszél ennyit az Isten hitéről, csak az elmúlt 30 évben ti, akik egyébként ugyanúgy templomba járó emberek vagytok, ezzel nem foglalkoztatok. Mert esetlegesen zavart az a stílus, amiben ő ezt megteszi. Vagy sok volt számotokra, ahogy ő ezt megteszi. Pál apostolt vettem akkor elő, és idéztem ezt, hogy ti mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok, egy testnek tagjai vagytok. Független attól, hogy ki mennyire mer beszélni a hitéről, ki mennyire tud beszélni a hitéről, azt lehet, hogy azt is tanulni kell. Független attól, hogy ki mennyire mélyen éli meg, mert ebben is mindig vannak eltérések, ebben ugyanúgy fejlődni kell, mint minden másban. Nem egyértelmű az, hogy mi az Isten hitünket megéljük, kedves testvérek, az kegyelem. És onnantól kezdve, hogy ezt a kegyelmet az ember megkapta, abba fejlődni kell egy életen keresztül. Nem? És azt gondolom, hogy vannak benne visszaesések egyébként. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha valaki egyszer elfogadta az Isten meghívását, akkor onnantól kezdve neki sziklaszirált, kikeszthetetlen hite van. Mert az emberi élet dimenziói azok pont arról szólnak, hogy hogyan lehet az embert megkísérteni. Ebben is vannak eltérések. De ezektől függetlenül, hála a jó Istennek, mi egy test tagjai vagyunk. Az is, akivel egyetértek, meg az is, akivel nem. Az is, akivel szívesen vagyok egy csapatban, és azzal is egy test tagja vagyok, akivel egyébként nem vagyok szívesen egy csapatban. És érdemes akkor megnézni, ki milyen karizmát kapott. De nagyon sokszor értékeljük a karizmákat úgy, mint az Istennek olyan kegyelmi ajándékai, amik egy-egy embernek az életében megjelennek. És szerintem ez egy rossz felfogása a karizmának, mert a karizma lényege az az, hogy azzal a karizmával én hogyan tudom építeni a közösségemet. Aki az ige hirdetés, aki a gyógyítás, aki a megértés karizmáját kapta meg, az hogyan tudja azzal a karizmával a közösséget építeni. Az nem rólam szól. Az nem az én Isten kapcsolatomról szól, hogy milyen karizmát kaptam az Úrtól. Hanem az arról szól, hogy az Isten egyébként ezt a karizmát bennem, meg általam, hogyan szeretné használni a közösségem érdekében. Ti mind egy test tagjai vagytok. Fontos feladat, azt gondolom, mögül nézni az emberi élethelyzeteknek. Akkor is, amikor nincs információm az emberi élethelyzetről. És megtanulnom azt, hogy az elítélés, meg a megítélés, az nem ugyanaz. És amikor nekem van egy véleményem a másikról, van egy véleményem a konfliktus helyzetről, akkor az fontos rögzíteni magamban, hogy ez az én véleményem. Elítélni meg a jó Istennek van joga. Senki másnak. Nincs olyan emberi igazság, ami ezt felülírná. Nincs olyan emberi igazság, ami ennél többet érne. És hogyha én elfogadom a Krisztus keresztjét, amire alkalmatlan vagyok, akkor fogadjam el, hogy a másik, aki engem bosszant, aki engem adott esetben zavar, akinek már a közösségével is, vagy a közeledésével is adott esetben néha problémáim vannak, az lehet ugyanolyan fontos az Isten számára, mint én. Mert nem én választottam csapatot, hanem ebbe a csapatba engem választottak, és őt is választották. És akkor az Isten pontosan tudja, hogy ezt miért tette. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te atyaként küldted a fiadat, hogy bennünket elhívjon arra, hogy gyermekeid legyünk. És mégis olyan sokszor a másik gyermekben nem látjuk az Isten képére teremtett embert. Dolgozz bennünk, küzd le bennünk minden olyan feszültséget, ami távol vinne bennünket a Te irgalmattól és kegyelmettől, és taníts bennünket arra a szeretetre, ami a bűnt nem fogadja el, de minden bűne ellenére szereti az embert. Amen.